Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassuk meg most a lekciót, foglaljunk el. A Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 25. verstől olvasom Istenünk igéjét. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből, 25. verstől. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti is sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liriumokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát, és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Kérjük Istenünk, hogy add meg nekünk, hogy az értelmünk megnyíljon, és megláthassuk azt a szabadságot, amit Te a mindennapokban akarsz nekünk adni. Az aggódás, a félelmek és a szorongás sokszor annyira elfedi előlünk a Te jelenlétedet, hogy nem látunk Téged, és úgy érezzük, hogy távol vagyunk tőled. Köszönjük, hogy Te az égi madarakra is gondot viselsz, és a mező liriomaira is. Mi mennyivel drágábbak vagyunk neked, hiszen a te alkotásaid vagyunk. Saját képedre és hasonlatosságára teremtettél bennünket. Élő lelket adtál nekünk. Ezért hát sokkal több az, ami ránk bizatott. Add meg, hogy fel tudjuk ezt ismerni, és tudjunk örülni ennek. Mert már eleve úgy rendelted, hogy nekünk sokkal több és jobb adatik ebben az életben. És annál mindenképpen több, mint amennyire a félelem próbálja kiszorítani a szívünkből a te jelenlétedet, annál mindig több, mint ahogy aggódunk, hogy valami sikerül-e vagy nem, annál sokkal több, hogy önmagunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy ez nekünk nem megy. Add meg, hogy most hitáltal tudjuk látni az életünk dolgait, és ezen a látásmódon keresztül újra tudjuk kiábrázolni azt az utat, amelyre Te hívsz bennünket. Add, hogy mindannyian az egyéni életünkben tudjunk egy lépéssel most tovább lépni feléd, és add, hogy átérezhessük, hogy most Te ölelsz át bennünket, és Te bíztatsz, hogy ne adjuk fel. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Filippi beliekhez írott levélből, mégpedig a 4. fejezetből, az 5. verstől a 7. versig. Az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt Isten tiszteleten arról az ígéről volt szó, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Az imént felolvasott evangéliumi szakasz pontosan ezt a szakaszt előzi meg. Egyrészt folytatása a múltkori Isten tiszteletnek a mai téma. Ugye akkor beszéltünk arról, hogy az ítélkezés az végül is eltávolít bennünket önmagunktól és a másik embertől, illetve egy hamis illúziót ad nekünk, hogy mi a jó oldalon állunk, a jóért harcolunk, de közben ítéletet gyűjtünk mi magunk számára, mert mi a bírói székben nem ülhetünk bele, mert mi is kegyelemre szorulók vagyunk, és az a példa, amit Jézus hoz, hogy vesd ki előbb a saját szemedből a gerendát, majd utána kiveheted a felebarátod szeméből a szálkát. Ezt mondja előbb Jézus, tehát, hogy önmagunkat vizsgáljuk, meg nem másokat ítéljünk, hanem menjünk be a saját világunkba. És ott tegyünk rendet, mondhatnánk így. És innen indulnék most, hogy akkor hogyan is tudunk mi rendet tenni a saját világunkban. Hogy a gerendát ki tudjuk venni. Ehhez a mai témánk még az aggodalmaskodás és a félelmek. Mert szerintem az ítélkezés valamilyen szinten abból is fakad, hogy az ember fél és inkább mást ítél meg, mint magát. Mert önmaga felett inkább felmentő ítéletet mond, míg másokat pedig megítélhet. Nagyon messziről fogom kezdeni, igyekszem az idővel jó gazdálkodni, mert sok mindent hoztam. Tehát először keressük Isten országát, mondta Jézus, és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nekünk, mármint azok a dolgok, amiért általában aggódunk. Tehát azt mondja Jézus, hogy fordítva kell kezdeni, nem a földi dolgok felől kell haladnunk az égi dolgok felé, hanem először az égi dolgokat kell, vagy az isteni igazságokat megértenünk, és utána tudunk haladni a földi dolgaink felé. Akkor nézzük meg, hogy az Isten országa és abba való bejutás az hogyan történhet, és milyennek az útja. Mindjárt onnan kezdem, hogy a Szentírás egy nagyon fontos üzenetet mond a kezdeti lapok, nál az ős történetnél, ezt mindenki tudja, mert általában innen szokott elkezdődni a hittanóra is, meg még a világi ember is tudja Ádám és Éva történetét. És mindig mondjuk, hogy na hát Ádámnál és Évánál kezdjük megint. Én is onnan kezdeném, de csak olyan értelemben, hogy ott ugye a bűnesetkor egy nagyon fontos kifejezés van használva, mégpedig az, hogy az volt a gond, vagy az ember bukásának az oka, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról evett. Ugye? Ez volt az ő engedetlensége. És ezért aztán úgymond vétkezett és elvesztette a paradicsomot, kikerült ebből az ideális állapotból, és a paradicsomon kívüli állapotban az Isten nélküliség, vagy az Istennel való távolság állapotába került. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy igazából az ember az elméjében bukott el. A jó és a rossz tudása az igazából az elménkben van, a gondolatvilágunkban, az elme világában történik a szakadás vagy a meghasonlás. Pedig nagyon logikusnak tűnik, hogy a legjobb úton kezdjük el, azt az utat, hogy megismerjük az Istennek a dolgait. Ez volt a kísértés. Szakítsatok a jó és a rossz tudás fájáról, mert olyanok lesztek majd, mint az Isten, vagyis volt egy pozitív motiváció a kísértésben, ti majd megismeritek Istent, vagy olyanok lesztek, mint ő, jónak és rossznak tudói. Tehát ez egy pozitív dolog, csak volt előtte egy isteni tiltás, hogy erről a fáról ne egyetek. A tiltással szemben ez a fajta vonzás, hogy majd olyanok lesztek, mint az Isten, sokkal erősebb volt. Az ember azt érezte, hogy valamit el akar rejteni előre Isten, és nem akarja neki odaadni. Míg más pedig felajánlja azt, és azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten. És akkor az ember ugye lépre ment. Tehát rendkívül logikusnak tűnt az, hogy ha én a jó és a rossz tudás fájáról eszem, és majd tudni fogok, akkor előrébb fogok jutni. Ez a mai napig ott van, mint csapda az ember életében, hogy azt hiszi, hogy önmagába véve a tudása valaminek, már azzá teszi őt, hogy birtokolni is fogja azt, amit megtudott. De ez nem így van. Nem fogom tudni attól, mert hogy a jó és a rossz tudás fájáról eszem, nem tudom igazából a dolgokat egyensúlyba tartani, és azáltal, hogy több mindent tudok, és tudom a jót, és tudom a rosszat, egy iszonyatos nagy feszültség alá kerül az életem. Mert mind a kettő elkezd bennem dolgozni azáltal, hogy tudom, nem? A jó is vonzhat, de a rossz is. És mikor melyik kerül hatalomra, vagy uralomra bennem, azt szerint fogok én cselekedni. És ott van az én egyéni érzésem, gondolatvilágom. És végül én egyedül fogok maradni a saját gondolatvilágommal, és ott én az elmémmel fogom eldönteni, hogy most mit fogok tenni. És ez az az állapot, amiben az ember nem tudott megmaradni, és nem tudott megállni a tisztaságban. Tehát mit jelent ez akkor, hogy van egy ember, és ez az az ember, aki bennem is él, aki igazából az elméjében él. Tehát mi mindannyian a gondolatvilágunkban élünk. Ezzel nagy titkot nem mondtam. De erre mégis jó rádöbbenni, hogy mi a saját gondolatvilágunkban élünk, ez a mi otthonunk, az elménk világa, és mi észre se vesszük azt, hogy az, amit mi gondolunk, az nem feltétlenül jelenti az egyedüli igazságot. Hanem ez a mi igazságunk. Keressétek először az Isten igazságát, az azt jelenti, hogy beengedem az én elmém világába az Istentől érkező igazságot, és engedem hatni az életemben. Amikor az ember átélte ezt a fajta bukást, akkor egy megosztottságba került. Az én és a te világába, én és az Isten, a tudó és a tudott dolog nem lett egy és ugyanaz, hanem már külön vált. És ez az alapvető meghasonlóság ott van bennünk, amit az elme világa hordoz azóta is. Önmagunkkal kapcsolatban is, mert ugye mondhatjuk magunkról, hogy igen, én tudom, hogy ilyen vagyok, tudom, hogy mit kellene tennem, de nem vagyok képes rá. Vagy tudom, hogy kicsoda az az Isten, vagy vannak elképzelések, tudom, hogy mit szeretne ő, de én. És már megint ott van az elmém, megint ott van az egész világom, ami fölött majdnem mondhatom azt, hogy nincsen hatalmam. Mert ha én egyszer így érzem és így gondolkozom, nem tudok magam ellen tenni. Mert ez az én gondolatom, ez az én érzésem, és nem tudom magamban legyőzni önmagamat. Vagy legalábbis kevésszer. És az, amit gondolok, az hatalmat vesz rajtam. És uralkodik rajtam. Már csak a következő kérdés, akkor ki gondolkodik bennem? Én gondolkodom, vagy pedig van bennem gondolat, és van érzés, és az uralkodik felettem. Tehát, és ez a legnehezebb helyzet, amivel nekünk harcolni kell, amikor Isten felé megyünk, mert ugyanebben az összefüggésben kezdjük el az Isten dolgait is megérteni és feldolgozni. Egy érdekes gondolatot olvastam ezzel kapcsolatban. Az ember, az az ember, aki abszolút logikus, abszolút épelméjű, és mindig a józan eszére hallgat, sosem enged be semmi logikátlant az életébe, valaki azt mondta, az őrült. Megbotránkoztató, nem? Hát aki mindig logikus, mindig józan, és mindig a saját józan eszére hallgat, az őrült. Mert mindig csak a saját nézőpontjában van benne. Soha nem látja másképp a dolgokat, mint ahogy ő látja. És ez hihetetlen nagy akadály lesz az életében. Mert én így látom. És az, ami logikátlannak tűnik nekünk, az a másik oldal, a másik látásmód. És azt mondja, de hát azt nem lehet. Azt én nem fogom megengedni magamnak. Ezért a vakvezet világtalant elve, az nem a nem látókra vonatkozik, hanem a látókra. Akik azt mondják magukról, hogy látnak, de közben nem látnak. Ez a vakvezet világtalant. Jézus gondolata szerint. Tehát ki kell egyensúlyozni a saját értelmünket, vagy elménket, és föl kell ismernünk ezt a törvényszerűséget, hogy igazából a bűnnek a gyökere az nem abban van, hogy most akkor elloptam-e valamit, vagy nem, vagy most van-e kívánságom, rossz kívánságom, hanem az elménkben van. És onnan termi mindig meg a maga gyümölcsét, a jó és a rossz tudása. Az elménk hozza elénk mindig ezeket a lehetőségeket, bukásokat, és ott vívjuk ezt a harcot. Mit mond Jézus, amikor az Isten országáról beszél? Azt mondja, nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be Isten országába. Mit jelent ez? A gyermekben megvan a nem tudás és az ártatlanság minősége, hogy ő még, neki nincsen úgy kidolgozva az egész élete és látásmódja. Hanem ő egyszerűen lát, a mélyére néz a dolgoknak, nem ítélgeti mindjárt ezeket a dolgokat, nincsen berögzült elképzelése arról az elméjében, hogy mi hogy van. Átadja magát annak, amit lát, és átéri. És azt mondja Krisztus, hogy ezzel a fajta nyitottsággal kell az Isten országát fogadnunk, mert ha nem fogadjuk így, akkor nem fogunk belépni. Mindjárt ott van az akadály, mégpedig bennünk. Tehát akkor létezik egy igazság, az Isten igazsága, ami van, és létezik az én személyes igazságom, amit az elmém világa állandóan vetít nekem. És én ebben a világban osztok, szorzok, kivonok, mérlegelek, döntök magamról, másokról, Istenről, hol vagyok, hol nem vagyok, mi a jó, mi a rossz, és én magam, most idézzel mondom, uralkodom magamba, de rájövök aztán egy idő után, rájöhetek, hogy nem is én uralkodok, hanem az elmém uralkodik bennem. Ez mikor jövök rá? Amikor azt érzem, hogy nem azt gondolom, amit akarok. Nagyon kemény tapasztalat az emberben, amikor ráébred arra, hogy én nem azt gondolom, amit akarok. Hanem a gondolat az jön, és nem tudom nem azt gondolni. És visz engem valamilyen irányba. És olyan az én életem csónakja, hogy nincs a kezemben a kormánykerék. Akkor megdöbben az ember, és akkor megijed, hogy most mi van. Hát én gondolok, nem? És kiderül, hogy mégsem. Mert nincsen hatalmam a saját gondolatvilágon felett. Mit kell tehát akkor látnunk? Mit mond Isten? Például, amikor felé törekszünk, és az ő igazságait tanulmányozzuk, akkor figyelembe kell ezt vennünk, ezt az igazságot, hogy nekünk úgy kell közelednünk, mint a gyermekek ezekhez, vagyis ki kell tisztítani valahogy az elménket. Mert különben mi lesz? Megtanuljuk, amit Isten mond, és tudás lesz belőle, ami nem annyira rossz. De elkezdjük ezeket gyűjtögetni, egyre több ismeretünk lesz, felépítünk magunkban valamit, aztán próbáljuk betartani, és nem megy. Nem tudjuk betartani. Majd előírásokat és törvényeket gyártunk ennek alapján, hogy hogy kellene élnünk, és ezután ezt másoktól is megköveteljük. Csak már ott van a meghasonlottság, hogy én sem tudtam megtartani, miközben másoknak szeretném, hogy ők is megtartsák. És akkor elérkezünk a ne ítéltesben magunkat is megítélhetjük, de azt természetesen nem tesszük, mert nem akarjuk magunkat megítélni, és ekkor elkezdjük megítélni a másikat. Mert valahova ki kell mennie annak az energiának, annak a meghasonlottságnak, ami bennünk van, és ez kivetül a másik emberre. Mert ő benne látom meg a hibát. És ő benne azonosítom. Tehát látni és átélni, az teljesen más dolog. Amikor Isten igazságát és Isten a mennyek országának titkait jelenti ki nekünk Isten, nem ezen az úton akarja nekünk kijelenteni. Az értelmünket használni fogjuk, és megértjük, hogy mit mond Isten, de nem ez az Úr a mi életünkben, nem az értelmünk, hanem ő lesz bennünk, és ennek az útját szeretném így elmondani. Tehát látni és átélni, mit jelent ez? Nem elméletet jelent, mert ha csak elmélet lesz, amit Isten mond, az megint nem jó. Filozofálgatás is lehet belőle, okoskodás is. És nem olyan értelemben tudás, mint amit gyűjthetünk és könyvespolcokra felrakhatjuk, és majd attól mi okosabbak leszünk. Nem leszünk tőle okosabbak. Egy példát mondok, tehát hogyha egy rózsát beteszek egy vázába, és azt mondom, hogy lássuk most a rózsát, akkor fontos-e az ebben a megismerésben, hogy én egyet értek azzal, hogy az rózsa, vagy éppen ellenkezem azzal, amit látok. Ugye megismerésnek nem ez az útja. Hanem az lenne az útja, hogy vázába teszem azt a rózsát, és elkezdem nézni, engedem, hogy hasson rám, és mondjuk az illatát is megérzem, és megismerem azt. Mi a megismerésünkben kihagyjuk ezt a lépcsőfokot, az értelmünkkel, mert elkezdünk beszélni a rózsáról, leírjuk, hogy mi hogy van, és mindent tudunk már a rózsáról, csak lehet, hogy nincs a szobánkban, nincs az életünkben. Nem simogattuk meg, és nem éreztük már régen az illatát. Ugyanígy lehet Isten dolgaival kapcsolatban is, neked már nem lehet újat mondani, mert értelmeddel és egész lényeddel, ha már sokat hallgattál az Isten dolgairól, te már mindent tudsz. És mit mond az értelmed? Ó, hát ezt már tudom. Vagy ezt ők sem tudják megtartani. Megítéljük ugye, hogy hát ezt csak mondják, de igazából senki sem úgy gondolja. És ezerféle variáns van. Tehát belépünk az összehasonlítás világába, akkor, amikor az értelmünk világába vagyunk, amiről pedig én beszélek, az pedig a látás, meglátni és engedni, hatni az életünkben, és akkor majd megtörténik velünk az, aminek történnie kell. Valóban megérezzük a rózsát, valóban átéljük az illatát, és szabadok vagyunk arra, hogy a rózsát lássuk. Egyébként mire vagyunk szabadok? Miért ide tették ezt a rózsát? Miért piros színű, miért nem sárga? És el lehet még rajta gondolkodni, és elveszünk a részletekbe, mondhatjuk. Ezért mondja a Szentírás, hogy bizodalmad legyen az Úrban, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Tehát egy bizalomról beszél, és azt mondja, hogy az értelmedet azt tedd a második helyre. Ne az első helyen legyen, nem azt mondja, hogy ne használjuk, mert az butaság lenne, mert Isten adta nekünk az értelmünket, de ne az legyen az első helyen. Na erre mondhatnánk mi, és minden józan ember, hogy na hát ezt nem fogom tenni. Mert ez őrültség. Tehát az elménk, és abban ez a fajta megítélő mechanizmus olyan, mint egy szép medence, ahol kedvünkre fürödhetünk, és azt hiszük, hogy ez a világ legjobb dolga, hogy mi gondolkodhatunk, nem? És valahol igen. Így elmélkedhetünk az élet dolgairól, és mindent megérthetünk és felfoghatunk. Kedvünkre fürödhetünk ebbe, és megvizsgálhatunk mindent. De egyszer csak ebben a medencében úgy tűnik, feltűnik egy cápa, és elkezd bennünket üldözni. És ennél a képnél, és te menekülni akarsz. És rájössz arra, hogy nincs hova. Ez az, amikor az embernek a saját elméje önmaga ellen fordul. Ez egy véghetetlenül kiszolgáltatott helyzet. Ez a bűneset. Az embernek az elméje azáltal, hogy jó és a rossz tudásának összefüggésére adta magát, és nem az Isten igazságának megismerésére, saját maga csapdájában vergődik, és nincs hová menekülnie. Na, ebből az állapotból juthatunk el az Isten országába, amikor is mi történik. Az Isten, ami elménk világát, és mindaz, ami ott belül van, és fortyog, és megy, az ember életében, mert ott van a mi problémáink forrása, az aggódásunk forrása, a félelmeink forrása, a nem akarásaink forrása, a nyűglődéseink, az, hogy nem tudunk túljutni önmagunkon, ahhoz, hogy megint ugyanúgy kezdjük az ördögi kört, az mind ebből a világból tevődik, ezt korlátozza az Isten. Jó értelemben korlátozza, és szolgává fogja tenni. A szolga nem uralkodhat rajtunk. Az elménk, és mindazok a hatások, amelyek ott pörögnek, azoknak nem szabad megengedni, hogy azok uralkodjanak felettünk. Megvan a maga haszna, de korlátozott, és meg kell érteni a korlátait az elmének. Mert ha nem értjük meg, akkor iszonyatos módon ki vagyunk szolgáltatva neki. Tehát egy csodálatos dolog az, hogy van elme és van gondolat, de csak akkor, ha szolga, és nem akkor, hogyha úr lesz belőle. Mert akkor átveszi a hatalmat fölöttünk, és szándékát vagy irányultságát illetően, hogyha rosszra sarkal bennünket, akkor képtelenek vagyunk ellenállni. És veszélyessé válhat. De ha jó irányba halad, akkor pedig segítségünkre van. Tehát az elménknél van valami nagyobb dolog, amit Isten országának is nevezhetünk, ami bennünk megjelenik, akkor mi is ez az Isten országa bennem? Ami az elmémnél is nagyobb. Egy másfajta tudatosságban vagyok. Isten tudatosságban vagyok, és Isten uralkodik bennem, uralkodik az elmém, és annak hatásai fölött is, uralkodik az aggodásaimon, a félelmeim fölött is, és fölismertem azt, hogy nagyobb az Isten az én elmémnél. Nagyon nagy dolog, amikor ezt fölismerem, mert a napi 24-ben az elmémben vagyok, és amikor hitben vagyok, és rájövök erre, akkor ki tudok ebből lépni, és a napi 24-ben nem az elmémben leszek, pusztán kiszolgáltatva éppen mindennapi helyzeteimnek, vagy beidegződéseimnek, hanem Istennel tudok lenni. Szabadságra jutok, távolságra jutok önmagamtól. Mert mire döbbenhetünk rá, ha eddig még nem volt elég ok arra, hogy mondjuk Istent válasszuk inkább az első helyre, az elménk nem törődik velünk. Nincsen benne annyi részvét, hogy saját maga iránt érezzen valami együttérzést. Honnan tudjuk ezt? Például van egy gondolat, amit nem akarok gondolni. Én szenvedek tőle. És én azt szeretném, hogy már ne gondoljam. És visszajön. Van valami együttérzése az elménknek önmagunk iránt? Figyelembe veszi azt, hogy én már teljesen ki vagyok? Nem veszi figyelembe. Hanem egyszerűen, mechanikusan csinálja és végzi. Úgy tekint rám, most, hogyha így nézzük, az, akit én nagyon szeretek, és az első helyre ültetek, hogy majd te eldöntesz mindent, hogy mi a jó és mi a rossz, mintha semmi se lennék. Nem fog értem könnyeket hullatni, hogy éppen az ő szavára valami rossz történik velem. Megy a maga útján, és még akkor is megy, amikor én alszom. Mert nem elég neki a mindennapok, amikor fönn vagyok és a nappali tudatosságban vagyok, hanem az elmém még akkor is dolgozik, amikor alszom. És az álom és egyebben mindent próbálja feldolgozni, mindaz, ami hatásért, és azt még jól összekeveri egy picit. Még jobban összezavar engem, mire fölkelek, akkor már megint nem tudom, hogy merre van hány óra. Mert esetleg összezavar, hogy álmodtam egy olyat, hogy csak na. És alig bírom magamat összekaparni, és különböző érzések, mindennek a kavarodása van bennem. És akkor én azt mondom, hogy ez én vagyok. Erre mondja Isten, hogy ez nem te vagy. Te több vagy ennél. Ez egy szolga, ki beült a székbe, és parancsolgat neked. Ne engedd meg neki, hogy ő mondja meg, hogy ki vagy. Hanem engedd meg, hogy Isten mondja meg. És ez egy különbség, lényeges különbség. Olyan régóta hatalma van az emberiség életében, lényegében a bűneset óta, ez a lényege, hogy már teljesen megfeledkezett arról, hogy cseléd lenne, és észrevétlenül kerül vele mindenbe, az Istennel való gondolkodásunkba is. Hát én amikor gondolkodok Istenről, akkor az elmémmel gondolkodom, és attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, hogy milyen gondolataim lesznek Istennel kapcsolatban, vagy önmagammal kapcsolatban, nem? Ezért még inkább fontosabb, hogy kitisztítsam magamat, mert különben akkor végem van, és nem jutok az 5-ről a 6-ra. Az elmémben bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Ez pozitív irányba is hatalmas lehetőség, viszont ha nem úgy van, akkor meg negatív irányba lehetőség. Tehát ezért mondja Krisztus, hogy előbb Isten országát keressük, ez azt jelenti, nem az elmém országában vagyok, hanem Istennel való országba kerültem, ahol az elmém szolga lesz már. Amikor azt mondja Krisztus, hogy minden gondotokat őrrel vessétek, mert neki gondja van rátok, illetve azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, akkor egy olyan mechanizmusról beszél, amely a mindennapokban az elme által állandóan működtetve van az emberek életében, és van is rá okuk, mert hogyha szegénységbe élnek, vagy nincs munkájuk, vagy a mindennapi élet gondjai állandóan táplálják az elménket, és a félelmeinket. Miért baj ez? Senki sem tud több terhet vinni, mint amennyit elbírhat. Az aggodalmaskodás olyan teherré nő föl az elménkben, hogy egyszerűen nem bírjuk tovább. Olyan terheket rak ránk. Az aggódást a félelmek táplálják, vagy szorongások, és a statisztikák szerint a félelmeinek és a szorongásainak a 10%-a sem teljesül. A többi mind úgymond egyfajta kép csak bennünk, amivel soha nem fogunk találkozni. De mégis valósággá válik bennünk, ezt az elménk teszi. Azon keveset aggódunk, hogy már megint aggódunk. Például ez is egy hiányosság, hogy azon nem szoktunk aggódni, hogy jaj, már megint aggódom. Azt észre sem vesszük, pedig azon kellene igazából aggódnunk. Illetve Jézus rámutat arra a hiába valóságra, hogy nem tudjuk meghosszabbítani az életünket, és semmit nem tudunk megváltoztatni az aggódásra, tehát teljesen értelmetlen dolog, illetve csak negatív következményeket vonz be az életünkben. De mi akkor a gyógyulás útja? Ugye itt jön a nehézség, hogy jönnek a pozitív üzenetek. Hogyan vásd meg önmagadat, hogyan legyél pozitív, csak a pozitívra gondoljál, ne gondolja negatív. Már mindannyian tudjuk, nem? Hogy mit is kellene tennünk. Sőt, mi magunk is jó tanácsokat tudunk adni másoknak, hogy mit csináljanak. Mert mi is tudjuk, hogy hogy kellene máshogy csinálnunk. És ez az a gond, hogy ezt a fajta belső csapdát kell, hogy átlépjük, mégpedig azt, hogy odaszánjuk magunkat az Isten hatalma alá, és rájövök arra, hogy az elmém az hazudik nekem. Hazudik. Az, amit mond, az nem úgy van. És ezt leleplezem. A hazugságot azért tudjuk nehezen leleplezni, mert a saját hangunkon szól. Mert az elméd a saját hangodon mondja azt, amit mond neked. Ezért rendkívül valóságosnak érzed az aggódást és a félelmet, mert a te hangodon szól, és úgy, és valóságosan, amitől te tényleg félsz. Hát persze, hogy félsz, mert a saját elméd mondja ezt neked. És logikus is. Itt jön a logika, másik nagy csapdája, nagyon jó a logika, de a félelemnek is megvan a maga logikája, és az értelmünknek is, az Isten nélküli értelmünknek és elménknek is megvan a logikája, és úgy tudja összeépíteni a valóságot körülöttünk, a személyes igazságomat, hogy még azt is mondom, hogy teljesen igaza van. Na és ez az, amikor körbezár engem. A félelem belőlem táplálkozik, és áldozatokat követel. Érzelmi szinten, gondolati szinten, kapcsolati szinten mindenbe bele tud mászni, és nem jövök rá egy nagy titokra, hogy igazából, amikor aggódom, vagy amiért aggódom, ez az egész dolog nem is működik. És ezt szeretném, ha megértenénk, hogy sokszor, amitől félünk, az igazából nem létező dolog. Nincs igazából konkrét hatása, hogy így mondjam, csak önmagában a félelemnek és a szorongásnak és az aggódásnak a hatását értem, de nem történik meg velem az, csak én félek, hogy majd az lesz. De nem történik meg velem. De mindig benne vagyok ebbe. Ez olyan, mint egy hintaszék, hogy állandóan az elmémmel állandóan járom ezt a hintát. Ugye nem tudok belőle kiszállni. De nem haladok egy tapotat se. Mindig ugyanabban a helyzetben maradok. És az aggódásom állandóan hintáztat engem, vagy az értelmem leföl. És sem erre nem tudok haladni, viszont nem is tudok belőle kiszállni. És ezáltal egy lehetetlen helyzetbe kerülök. Az aggódásom elhiteti velem, hogy ez az igazság. Miközben engem hintáztat leföl. És én tehetetlen vagyok, mint egy hintaszékben, mert nem nagyon tudok mozdulni, és végigélem mindezt. És mondom magamnak, nem fog sikerülni, ez biztos, hogy így lesz. Vagyis elveszítem az önállóságomat, és függőségben tart engem. Azt mondja nekem egy kicsit, hogy ne felejts el félni. Mert ha félsz, akkor legalább egy kicsit összehúzod, vagy valamifajta biztonságot találsz magadnak. Mert ha bátor lennél, akkor biztos valami baj történne veled, hogyha elfelejtenél félni. És egy szokásképpen kialakítja nekem azt, hogy a szorongásomból legyen félelem. Ehelyett mit mond Isten? Ha szorongunk is, ha ott van a félelem gyökere, tegyük le azt. Ne üljünk be a hintaszékbe, és ne kezdjük el a hintát, hanem tegyük le, és döbbenjünk rá, hogy nincsen semmi értelme ennek a belső hintázásnak. Ne felejts el hinni, inkább azt lehetne mondani, és váljon ez szokássá, ismerd fel a saját elmédben ezt a fajta csapdát, és akkor meg tudod fejteni azt, ami ebből fakad. És ez lenne az Isten országa. A bennetek levő, keressétek először az Isten országát, ahol nem az elme ül az első helyen, hanem az Isten ül, és a belé vetett bizalom. Ez lehet, hogy nem tetszik az elmémnek, és mindjárt mond 10 érvet, hogy miért ne higgyél Istenben. Miért ne bízzál benne? Mert ekkor és ekkor nem segített meg, vagy bármit, és nézzük meg a saját elménket, hogy hogy működik, és rá fogunk jönni, hogy igazából mi egy belső párbeszédben vagyunk. És hogy ezerféle dolog jön föl. Ezt azért jó megvizsgálni, mert akkor rájövünk, hogy az elménk hogy dolgozik ellenünk. Illetve az elme pozitívan is hathat, hogyha már Isten szolgálja, akkor viszont az elménk emlékeztet bennünket, de Isten ezt ígérte. Ezt mondta neked. Bízz rá. Isten mondja neked, hogy tedd le az aggodalmaskodást és a félelmeket. Ő Isten, ő hatalmasabb, és tud neked segíteni. De amikor a két gondolat harcol bennem, a félelmem és Isten, akkor én az elmémen keresztül lehet, hogy a félelmet érzem hangsúlyosabbnak, és azt mondom, nem, én ezt nem tudom. És megadom magamat neki. És akkor visszacsúszok megint a régi helyzetembe. Ezért az imádatunkat és az önmagunk megadását vagy odaadását azt mondja is Isten igéje, hogy Istennek add meg önmagadat egyedül. Ne az elmédnek, ne a saját gondolat és a végkövetkeztetésednek, mert ez mind csak részleges. És elvisz bennünket egy másik úton, és nem találjuk meg a békességünket. Tehát a félelem ugyanúgy csökkenthető, mint ahogy növelhető is, ha az okát megtaláltuk magunkba. Hitáltal láthatom, hogy Isten hatalmasabb minden félelmemnél. Ezért mondja, hogy az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, itt jön, minden értelmet meghalad. Miért kell meghaladnia? Mert ott van a harca. Minden értelmet és minden elgondolást, mindent, amit én, ugye jön belőlem, mert lényemből azt meg kell, hogy haladja. És az a jó. És ez bennünket megijeszt, hogyha valami olyasmivel kell Isten bizalmában, hogy ami meghaladja az értelmünket, mert azt mondjuk, jaj, akkor hogy lesz, hát azt nem tudunk, inkább keresünk valami fogockodot. Megint bekerültem az értelmemben, keresem a támaszt. Ugye? És akkor nyugszom meg, hogy jaj, de jó, akkor van egy fogodzom. De ez megpördül velem. Ez egy adott pillanatban bármi történik velem, és elkezd velem forogni. És megint beindul a hintaszék. És megint benne vagyok. Nem tudok belőle kijönni. Tehát amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba, vagyis az elmét szolgálvá fogja tenni az Isten, és rá fogja kényszeríteni, ha így mondjuk, vagy jó értelemben a helyére fogja tenni. Helyére kell tenni önmagunkban a saját értelmünket és elménket, mert ha ezt nem tesszük, akkor az elménk fog bennünket oda tenni, ahova éppen akarja. És nincs semmiféle együttérzése velünk kapcsolatban, ez benne a döbbenet. Hogy nem könyörül meg rajtunk. Tehát ezért keressük először Isten országát, és talán most logikában jobban értjük a csapdát. Sőt, akkor is, amikor Istent keressük, akkor is az értelmünket helyesen kell használnunk. Tehát Isten előtt kell járnunk, és javunkat ő fogja munkálni. És ezért fontos az, hogy töltekezzünk be, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Kimarad a teljes elme, nagy baj lesz. Akkor be fogja darálni ezt a dolgot az életemben. Másik dolog az, hogyha persze, hogyha jön mégis a félelem, akkor én azt mondom, hogy ültessük le Isten asztalához, jó? És akkor hívjuk meg egy teára. Mert egyszerűen Isten sokkal hatalmasabb a mi gondolatunknál és félelmünknél. Mi vagyunk azok, akik félünk a saját gondolatainktól. Isten nem fél tőle. Istennek van hatalma a mi gondolatainkat a helyére tenni. Csak ezt meg kell nekünk engedni. De ami így ragaszkodunk hozzá, és erősítjük minden nap, és ugyanazt végig gondoljuk, és fölépítjük a mi kis várunkat, és közben mondjuk Istennek, hogy Istenem segíts, hogy segíthetne? Akkor én mindenhol leszabályzom ezt, ahogy ő segítene. És nem megyek be a vár középpontjába, és ott nem szúrom át a probléma közepét, ahol át kell szúrni. És oda nem ültetem be Istent, ahova be kell, hogy üljön, ahhoz, hogy nekem tényleg segítsen. A lelkemben, az értelmemben, a szívemben, a gondolataim szintjén, hogy szabad tudjak maradni. Isten majd le fogja győzni ezt az erőt. Ehhez Isten kell. Ez volt az ős bűn, hogy különmentek Istent, és csak az elme, a tudás, a belső világuk által majd ők elérik az isteni magasságot. Nem tudja elérni, és nem tudja megtartani. És ekkor, hogyha ez megérkezik hozzánk, és előbb Isten országát keressük, és átadjuk az elménket, és minden az elménkből fakadó aggódásokból kijövünk, akkor megtapasztaljuk, hogy minden megadatik nekünk. Rájövünk arra, hogy semmiből nem lettünk szegényebbek, mert nem aggódtunk. Semmivel nem lettünk oktalanabbak, hogy nem az elménket követtük először. Döbbenetes, hogy az emberek istenítik a saját elméjüket és ítélőképességüket, és közben amiatt szenvednek a legtöbbet. A saját döntéseik miatt. A saját életvitelük miatt. Saját belső elhatározásaik miatt, és saját belső lelki világuk miatt. De azt adják oda legutoljára. Mert úgy gondolják, hogy ez az övék. De az a csapda, hogy ez nem a miénk. Hanem ki vagyunk szolgáltatva ebben. És már rég nem mi parancsolunk. És rég nem mi uralkodunk a saját belső lelki világunkban. És ezen a belső világon uralkodik Isten. Ezért lehetünk mi nyugodtak, és kezdhetjük el ezt az építkezést Istennel. És akkor majd ki tudunk jönni, és akkor megtaláljuk az Isten országát. Mert abban a pillanatban az az Isten országa lesz, ahol ő van középpontban. És az elménket is jó helyre tudjuk tenni. Így a bűntudatot is el lehet engedni, a vádlásokat, mindaz, ami bennünk van. Rengeteg emberben ott van ez, és nem tud vele mit kezdeni. És megértik, hogy miért. Megérthettem, hogy egyszerű az oka. Egy másik világban vagyok. Isten pedig onnan ki akar vezetni, mert az ő országában nincsen vádolás. Nem vádol a te lelki ismereted, hogyha Isten országában vagy. Hát Isten megbocsátott neked, csak az elmét mondjuk itt letilt, nem, hát az nem úgy történt, nem bocsátott meg Isten. Vagy megbocsátott, de mégsem érzem. Miért nem érzem? Mert nem az Isten országában tapasztalod, csak tudod, hogy megbocsátott Isten. És az elméd a következő pillanatban felhoz még három dolgot, amire emlékezzél, hogy mit tettél. És abban a pillanatban ez az üzenet semmivé válik, mert csak megint mardos a kétség. Tehát így párosul bennünk, és ez benne a csapda, az Isten igazságai mellé, hogyha az értelmünket nem újítja meg Isten, akkor nagy bajba leszünk. Mert akkor még nagyobb lesz a meghasonlottságunk. Ha meg Isten országában vagyunk, és az elménket odaadjuk, hogy Isten tisztítsa meg, és szolgává tesszük, akkor ki tudunk jönni ezekből a csapdákból. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Ennyi atyán, kérjük, hogy ha mi elménket ad, hogy átadjuk neked, az egész belső világunkat, ami értelmünk uralja. Ebből fakadnak érzéseink, gondolataink, a látásmódunk, és mindent ez alá rendelünk. És azt mondjuk, ezek vagyunk mi, ez vagyok én. Köszönjük Istenünk, hogy van egy másik fajta én, ami lehetünk. Amikor az értelmünk szolga, amikor te uralkodsz bennünk, és amikor meg tudjuk állítani a saját mókuskerekünket, ami belül forog. Amelynek mi magunk is sokszor szenvedői vagyunk, illetve mások is, ahol nincsen nyugtunk és békességünk, ahol a te ígéd nem tud minden értelmet meghaladni bennünk, hanem 10 vagy 15 érvel azonnal lekötözzük, hogy ne is hasson. És önmagunkat is felmentjük. Most megláthatjuk, hogy mi az a helyzet, amiben vagyunk, és hova akarsz bennünket elvezetni. És egyszerű az önmagunk átadása, mint ahogy a gyermekek befogadják az igazságot, vagy nyitottak, és önmagukat tudják adni önfelettem, és ebbe az önfeledtségbe add meg, hogy odaadjuk önmagunkat neked, az életünk dolgait. És mint ahogy a mező liliomai nőnek, és nem fonnak, és mégis felruházod őket, hogy az égi madarakat táplálod, megtapasztalhatjuk, hogy mindent megkapunk, és minden szükségünket betöltöd, és lelkileg is megadod nekünk a békességet. Ha most már hajlandóak vagyunk kijönni a saját elménk általi illúzió világból, ahol nincsen békesség, oda Isten nem ad békességet, és nem is tud adni. Mert ott a mi elménk uralkodik, és nem ő. Ahol Isten szava nem számít, és ahol az csak szó, és igazából semmi ereje nincsen, ott nem tud az Isten hatni a középpontban, és ott minden végül visszaalakul arra a régi rendre, amikor bennünk az elme uralkodik, és nem te uralkodsz. Így kérjük, hogy szabadíts meg a mi szívünket erre az igazságra, és tudjuk ezt a legtermészetesebben venni. Óvd meg bennünket attól, hogy túl gondolkodjuk ezt, mert akkor megint meg fogjuk magyarázni, és megint nem fogunk előrébb jutni, és elindul a hintaszék, és megint benne fogunk ülni, úgyhogy észre se vettük. Kérjük tehát, hogy add a te lelkedet, és add meg, hogy felismerjük saját életünkben ezt a titkot, a te országodat, amely mindvégig ott volt velünk és mellettünk, csak nem vettük észre, mert nem láttuk meg saját értelmünktől és meggyőződéseinktől. Légy betegeinkkel, te légy az ő gyógyítójuk, és kérjük, hogy áld meg őket erővel, hittel. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Együk Istenünk áldását. Az Úr közel, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.